Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án szeptember 4-én, szerda reggel 8 óra 10 perc korás Gáborral.
És Gede 3-as Balázsral. Tök jó volt, hogy fölkiáltottál figyelmet, fölhívva, hogy Hova helyezkedtél éppen?
Miatt ugye arrébb kellett költöznöm, most visszaköltöztem, mert várom majd Szoller Andit ide a 4-esre, rátértem a 3-asra.
De egyre jobban figyelek. Az igazi trollkodás egy váratlan 2-es lenne, de azt majd gondolom megtartod későbbre, vagy a legmeglepőbb pillanat.
Az abszolút, az még egy Jolly Joker tréfa lesz. Azt mondja, hogy a tartalék visszaépítés, ugye arról beszéltünk, hogy esetleg azért sincs fogyasztás, mert reálbér növekedés ide vagy oda, még a tartalékaikat próbálják visszaépíteni a lakosság. Erre jött egy ilyen észrevétel, hogy a tartalék visszaépítés nálam olyan, hogy a másfélszeres egy dupláját zárójel a tapasztalatból, hogy mennyire volt elégséges a tartalék, kell betáraznom, és utána állok neki a költésnek, ha megvan a tartalék, tehát aha, később indul a költés, de így legalább van idő megtervezni a költést, kiadást.
És bizonyára nincs annyi egyedül ezzel.
Ja, valószínű.
Látjuk a fogyasztási adatokon.
Így van, és akkor már is kapunk igen, egy olyan eredményt, ami...
Láttuk azt a púpos képet, Ja, volt egy üzenet, hogy ez egy nagyon bonyolult művelet az ilyen járdapuposodásoknak, amikor a fa fák hát, ugye gyökereját a fölpuposított, hogy ott a fa kivágása az egyszerűbb, a legegyszerűbb, ami meg nyilván nem annyira szerencsés és jó ötlet.
Igen, az olcsó megoldás a fát kivágni, a drága az útburkolat vagy az út átépítése. Én a lakókhelyében örülnék a fáknak, amik vannak. Hát igen, csak azért balesetveszélyes, és egy ilyen dudorodott aszfalt, az a baj, hogy az...
Hát itt több szempontot kell figyelembe venni. Nyilván erre azt gondolom megvan a szakmai protokoll, hogy mi alapján döntenek. Reméljük, hogy nem csak és kizárólag a pénzügy alapján, hanem mondjuk a fa életkora, várható további élettartama.
Nagyon jó ötletet kaptunk, vegyünk egy papagájt, az húzza ki óránként a mikrofon sorrendet. Hát ez azért ennél szofisztikáltabban kerül meghatározásra. Hogy merjünk költeni egy bizonytalan világban? Az MVM két havonta 5-szörös fogyasztást kalkulál, a rendőrségi bírságokat megemelték, látszik, hogy sokkal nagyobb tartalékot kell képezni.
Pontosan ezt teszik az emberek. Ez látszik, ez derült az adatokból is. Igen.
Na, akkor viszont tovább ballagunk, mert van most egy más témánk.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
Más témát mondtam, de valójában ez már múlt hónapban itt a HR percekben, így van, terítéken volt, ez az bizonyos exit interjú. Csak most annyi hallgatói visszajelzés érkezett Deák Andráékhoz, meg ide a mi stúdiónkba is az üzenőfalra, hogy most egy kicsit ilyen hallgatói oldalról a visszajelzések alapján beszéljük ezt újra. Itt is van velünk Deák Andrea, a Greensource Kft. Ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok nektek is és a hallgatóknak is.
Szerintem mielőtt belecsapunk, érdemes egy picit megint átnézni, megbeszélni, hogy mi is ez az exit interjú, miről van ilyenkor szó, hogyan lehet jó-rosszul csinálni.
Mi volt a főmondás? Mi volt a főmondás, ami ezzel kapcsolatosan?
Ahogy te is írtad nekünk, azért megosztotta a ti ügyfélköröteket is, hogy ahova kiment ez a kis összefoglaló, amit készítettetek ebből a beszélgetésről, és hát itt a hallgatóinkat is.
Igen, hát az exit interjú az tényleg csak ismétlésként, bár azt gondolom, hogy a hallgatók nagy része is ezt tudja. Ez azt jelenti, amikor valaki fölmond, hogy utána leülnek vele és átbeszélik, hogy tulajdonképpen mi volt ennek az oka, hogy a cég is megértse, hogy az adott ember miért megy el. Ez ugye azért fontos, mert utána ezt be lehet építeni, vagy el lehet rajta gondolkodni, és amikor majd az ötödik ember mond föl, és hasonló indokokat mond, akkor meg valószínűleg komolyabban is el kell rajta igen. gondolkodni.
De egyébként ez most,
mindig vannak
Andrea,
egyéni okok.
Meg. Ez már teljesen igen? elterjedt? Ez most már rendszer, minden normális cégnél van? Vagy,
vagy javasolt.
Vagy még csak terjedőben van, hogy erre a cégek fektetnek energiát, és ezt egyáltalán megcsinálják? Magát a, magát a beszélgetés
sok,
a sort kerítenek.
Hogy sok cégnél van, és sok cégnél még nincs. Tehát amiről, és azért gondoltuk mi is, ugye így veletek is közösen, hogy beszéljük át ezt még egyszer, vagy egyáltalán a kommenteket kicsit beszéljük át, hogy még közelebb hozzuk az embereket ahhoz, hogy ennek van értelme, és a munkaadókat is, hogy van értelme ezt csinálni. Tehát sok helyen még nincsen ez a válasz.
A munkavállaló szempontjából nincs, őt már nem érdekli, hát ő már neki megvan nyilván az új helye, ő már döntött, ő távozott, ez igazából csak a munkáltatónak fontos, nem?
Én azt gondolom, hogy az is fontos, hogy valaki elmondhassa, mert azért vannak itt sokszor sérelmek, uh-huh. amiket lehet, hogy magába tartott, de most jobban elmeri mondani, tehát az se baj, hogyha ő azt ki tudja ventilálni, az a másik oldalnak a feladata, hogy azt megfelelő helyen kezelje. És én nem gondolom, hogy ez nem lehet hasznos, vagy nem lehet hasznos egy utánunk jövőnek. Tehát lehetnek olyan szervezeti vagy működésbeli problémák, amit elmond a végén, hogy ő így látja, és amin érdemes elgondolkodni. És lehet, hogy az már értelemszerűen rajtunk nem segít, meg azon se segít, hogy mi fölmondunk, de segíthet egy következő embernek. Most persze lehet ezen gondolkodni, miért segítsek egy következőnek, de hát ez nagyon sok olyan téma van ugye a világban, amiben azt mondjuk, hogy most lehet, hogy ez nekünk nem segít, de legalább segítsünk a következő generációnak, vagy a következő, most ebben az esetben egy újonnan belépőnek, tehát hogy neki már jobb legyen. Tehát azért lehet ilyet.
Igen.
Lehet ilyenben is gondolkodni, de amit mondtatok, igen, ez a téma nagyon megmozgatott mindenkit. Szerdánként nekünk van egy szakmai blogunk is, ott is bedobtuk, és hát ott is nagyon-nagyon sok kommentet kapott, és ezért próbáltam én ezt most egy csokorba összegyűjteni, és azért, mert hogy nagyon látszik, hogy ha ezt jól csinálnánk, vagy jó, akár, bármelyik oldal, tehát akár a munkaadó vagy a munkavállaló, akkor nagyon nagy igény lenne rá. És én hiszem, hogy ez nagyon sokat segíthetne annak is. Tehát nem csak annak, hogy aki elmegy, az jó érzéssel elmondhatta, hanem annak is, hogy a cég egy picit átgondolja, uh-huh. hogy tényleg, amit csinálunk, jól csináljuk-e. Lehet, hogy ezzel tudnánk csökkenteni a fluktuációt, és valljuk be, egy alacsony fluktuációnál mindig számít az, hogy valószínűleg a végén a profit is nőni fog. Tehát valahol ez egy üzleti érdek, hogyha most nagyon-nagyon üzleti-es nyelvre akarom ezt lefordítani.
Nézzük is át ezeket, ezeket az észrevételeket. Hadd vegyek előre egyet, nem tudom, benne van a listában, vagy nincs. Most érkezett egy hozzászólás egy hallgatótól, egy érdekes felvetés, hogy vajon elmondanak-e mindent a felmondott munkavállalók, mondván, hogy esetleg nem akarja felégetni ezt a kapcsolatot, és nem lesz mondjuk annyira őszinte, nem mondja meg a valós okokat, ez előfordulhat-e?
Igen, erről beszélgetünk. Múltkor is volt ilyen komment, és akkor ezt is meg tudjuk beszélni, hogy mennyire érdemes, nem érdemes, meg voltak ilyenek, hogy majd lehet, hogy utánunk nyúlnak, meg én ezért nem mondom el, és ezért lenne nagyon fontos, hogy olyan bizalmi légkörben dolgoznak az emberek úgy különben, tehát nem ugye a felmondáskor, hanem már előtte is, ahol egy őszinte tiszta kommunikáció az a napi élet gyakorlata, akkor el fogja mondani. Hogyha nem így dolgozunk, mert félünk, mert nem jó, mert rossz példákat láttunk magunk előtt, akkor nem fogjuk elmondani. Tehát ebben itt most nagyon az a fontos, hogy ezt meghallja a másik oldal, és akkor itt a HR-esekről és a cégvezetőkről, vagy akár részlegvezetőkről, akik ezeken a exit interjúkon részt vesznek, üzenet, hogy ha előtte nem olyan volt a kapcsolat, nem fogja elmondani. Uh-huh. Hogyha olyan volt a kapcsolat, akkor meg el fogja mondani. És mert akkor tudja, hogy ez be fog épülni, vagy ezen a másik el fog gondolkodni. Hogyha ezt úgy vesszük, hogy bántásnak vesszük, mert van ilyen, hogy sajnos a magyar emberre ez nagyon jellemző, hogy megsértődünk.
Igen, igen.
Személyes sértésnek veszünk dolgokat, holott ő csak lehet, hogy a működésről mondott valamit. vagy hogy lehetne valamit jobban, de nem minket akar bántani, nem azt mondta, hogy te rosszul csinálod. Igen. Mert lehet, hogy te abban a helyzetben a saját tudásod szerint a legjobbat csináltad, de lehet, hogy ez most már elavult, vagy lejárt, mert eltelt közben 5 év.
Igen, a Millás reggeli stáb is így működik egyébként, hogyha nincsen új nap alatt. Ehhez kapcsolódó kérdés az is, hogy akkor, hogy a vezető is bent legyen ezen a beszélgetésen, vagy csak a HRS, ugye ez pont ez a bizalmi kérdést feszegető, hogy esetleg csak a HRS-nek jobban megnyílunk, mint mondjuk a közvetlen
igen,
vezető.
Ez abszolút jött még az élő adásban múltkor. Én azt mondom, hogy ezt az adott helyzet határozza meg, ugye ott a kommentelő azt mondta, hogy szerinte, ha bent van a vezető, akkor nem leszünk őszinték a HRS-ek, vagy hát az egésszel, tehát mind a kettővel nem leszünk őszinték. Van, aki utána meg azt kommentelte, hogy a HRS az úgyis a vezető embere, és el fogja neki mondani. És persze el fogja mondani, de nem, itt megint az lenne nagyon fontos, hogy a másik oldal azt ne azt mondja, hogy úristen, nem tudom én, Nagy Péter azt mondta, hogy, és akkor innentől Nagy Pétert utáljuk. Hanem azt halljuk meg abban, hogy lehet, hogy Nagy Péter meglátott valamit ebben a szervezetben, ebben a működésben, ebben az emberi kapcsolatokban, bármi, amiben esetleg kritikát mer mondani, vagy egy meglátást mer mondani, és akkor azt próbáljuk feldolgozni, és azzal a jövőben jól működni. Tehát ne azt lássuk meg, és én most is azt mondom, pont amit ugye mondunk, hogy ha már ott ül, őt már azért nagy baj nem érheti, tehát miért ne mondaná el? És volt egy ilyen megjegyzés is, ez az utána nyúlás. Én azért multiknál nem nagyon láttam ilyet, tehát olyankor van ilyen, amikor valaki valami nagyon csúnya dolgot csinált. Tehát nem tudom én, lopott, vagy bármilyen. De az, hogy egy exit interjún azt mondja, hogy figyeljetek, erre vagy arra szerintem jobban kéne figyelni, bármire, ezért én még nem láttam olyat, hogy valaki miatt utána nyúltak. Nem igen. Tudom, milyen az állami szféra, ott nem dolgozunk, nem is szeretnénk, de a multi világban ez nincs.
Vagy tehát, ha mégis elindul egy ilyen, az táptalajra lejjen a másik oldalon, mondvá, hogy ez azért nem egy akkora húsba vágó.
Igen, de ha most belegondoltok, most utána nyúl, és mit mond, hogy igen. Azt mondta, hogy nem tudom én, jobban kéne törődni a nem tudom én mivel,
ezért mondom, hogyha mégis van ilyen, igen, akkor ez valószínűleg nem talál igen. Nyitott fülekre, mert hülyeség egész egyszerűen. Érződik a rossz indulat belőle, ami...
Igen. Így van. Tehát a rossz indulatú referenciáktól meg annyiban nem kell félni, hogy azért az általában egy ilyen vészjel a másik oldalon, és hogyha valakiről ennyire rosszat mondanak, akkor általában az ember azt utána még körbejárja egyszer.
Igen.
Tehát, hogy tényleg nem egyszerűen egy személyes bosszú akar lenni, és azt meg megint ki kell zárni.
Igen.
Ami nekem nagyon érdekes volt a kommentek között, az, amikor valaki azt mondta, hogy ő azt látja, hogy nagyon sokszor, és ez valószínűleg egy cégvezető volt, nagyon sokszor az embereknek a mentális egészsége valami miatt nem jó. Tehát lehet ez egy privát ok, nagyon sokszor ugye ezek privát okok különben, és mégis behozza a munkahelyére, és leképezi arra, hogy a munkahely nem jó. Tehát, hogy ő sokszor találkozott azzal, hogy a kollégáknak problémái voltak, de mégis aztán a munkahelyre tolta át. Tehát a munkahelyben kezdett el problémákat látni, és nem a saját problémáján kezdett el dolgozni, és felvetette azt a kérdést, hogy ilyenkor fölajánlhatja-e, vagy hát ő azt javasolta, hogy milyen jó lenne ilyenkor fölajánlani egy pszichológus segítségét, vagy egy coach segítségét, csak hogy megvan az a félelem, hogy a másik oldal, jelen esetben a munkavállaló, azt el fogja fogadni. Tehát ő maga fölmérte-e azt, hogy lehet, hogy nem az, hogy vele van a baj, csak az ő oldalán van a baj. Uh-huh. És nem biztos, hogy a munkahely az, aki ott abban a szituációban nem jól működik, hanem ő nincs jól. És ez egy nagyon érdekes felvetés volt, mert ezen én se gondolkodtam még, és hogy biztos, hogy van ilyen. Tehát biztos van olyan, amikor nem vagyunk jól, és semmi sem jó. Tehát ez olyan, mint amikor az ember tényleg persze. Mondjuk a munkahelyén nincs jó, hazamész, és összeveszel a férjeddel, feleségeddel, gyerekeddel, majd egy jó partner 2-3 óra múlva oda megy ezekhez az emberekhez, és azt mondja, hogy figyeljetek, bocs, ideges voltam ezért, vagy azért rajtatok jött ki. Uh-huh. És ez lehet fordítva is. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon fontos, hogy én erre azt mondtam, vagy azt próbálom válaszolni, hogy Én megpróbálnám, hogy erről beszélgessek a munkavállalóval, hogy ő hogy látja, és hogy nincs egy segítségre szüksége, és hogy nagyon szívesen segít akár a cég.
Érdekesek azok a megjegyzések, kommentek, amik az exit interjút megelőző időszakról szólnak, vagy az odavezető útról, például közbeni interjúk, hogy ilyen tisztázó, vagy nem tudom, az nyilván nem exit, mert még nem tartunk ott, az ilyennek a létjogosultsága, hogy megvan-e.
Ez abszolút kellene, hogy legyen, és tulajdonképpen, hogyha lenne folyamatos kommunikáció, és erről is sokszor meséltem már, hogy amikor a jelöltekkel mi interjúztatunk, és megkérdezzük, hogy mi az, ami számukra a legfontosabb, például a saját főnökükkel szemben, azok mindig a visszajelzések, hogy adjon pozitív, negatív visszajelzést, hogy kommunikáljunk, hogy tiszták legyenek az elvárások. Tehát ha ezek folyamatosan működnek, és tudom, hogy idealisztikus, tehát minden nem fog működni, de ha legalább egy része működik, és mondjuk például a kommunikáció működik, akkor valószínűleg nagyon sok mindent meg lehet előzni, magát az exit interjút is, és azt is, hogy felmondjanak. Mindig lesz olyan, aki felmond, de mennyivel egyszerűbb, ha olyan felmondásokkal találkozunk, csak hogy tényleg elköltöztek, vagy nem tudom én, a férje külföldön talált munkát, mint az, hogy valaki valamit mond, amiről tudod, hogy csak egy általános dolog, és nem biztos, hogy mögötte az az igazság van, amit igazán szeretett volna elmondani.
Ami fontos lehet ide az exithez vezető úton, a quiet quitting, ami már egy ilyen megkeseredettség a munkavállalattal, ez pontosan mi is? Mi történik ilyenkor? Mit csinál ő?
Igen, itt ugye kétféle dolgot kicsit kevernek az emberek, van a ghosting, és van a quiet quitting, ez két különböző dolog. Igen. A ghosting az angol ghost szóból, az a szellemmé válni, ugye ez azt jelenti szó szerint, ez azt jelenti, amikor valaki így eltűnik. Tehát eltűnik, és nem bírod elérni. Azért ez munkahelyen, most nem azt mondom, hogy nem fordul elő, de azért ez nagyon ritka.
Igen, fiatal koromban, amikor beitaloztam, én jártam így, és ekkor alakult ki. A haverjaim Houdininak becéztek, mert egy-egy buli végén sikeresen eltűntem, amikor én már úgy gondoltam, hogy elég volt.
Órás eltűnés volt.
Igen, és ez nyilván nem ez a beszélgetésünk tárgya, igen.
Igen, igen. A quiet quitting, tehát a ghosting azért az szerencsére ritka. Nem mondom, hogy nincs ilyen extrém. De azért az nagyon-nagyon ritka. A quiet quitting az egy új kifejezés, vagy nem tudom, ami azt jelenti, hogy valaki szép lassan tulajdonképpen magában elkezd felmondani, én nem is tudom máshogy megfogalmazni ezt. Ez azt jelenti, hogy nem elégedett azzal, ami a cégnél van, vagy a pozíciójával, a feladatával, a hatáskörével, és szép lassan kivonja magát, tehát minimumot teljesíti, amit nagyon muszáj, de annál többet nem. Uh-huh. És aztán annak egyszer csak a vége majd egy felmondás lesz, mert valószínűleg elkezd nézelődni, pályázgatni, stb. De ezt, amikor egy vezető látja és észreveszi, hogy valaki nem akar többet, mint csak a minimumot, akkor le kell ülni vele beszélgetni. Tehát akkor nem azt kell, hogy még jobban kontrollálom, meg akkor nem tudom, én állandóan rászólok, rátelefonálok, ráírok, csak hogy nézem, hogy mit csinál, vagy nem tudom, akkor le kell ülni, és el kell mondani őszintén, hogy én ezt érzem. Te hogy látod?
Én úgy látom, kedves Andrea, hogy évek óta nem emelték a fizetésemet, miközben nagyobbak a követelmények. Na, ilyenkor mit lép a quiet quitting megelőzésére a munkáltató?
Hát akkor ezt megbeszélik. Lehet, hogy oka volt. Lehet, hogy a munkaadó el tudja magyarázni, hogy ennek ez és ez az oka. Mert azért lássuk be, hogy egy csomó mindent a munkavállalóval, már csak azért is, hogy őt véd, és ne stresszed, nem mondasz el, mint vezető. És lehet, hogy voltak mögötte olyan okok. Lehet, hogy ő például próbálta, nem tudom én, a központba kijárni azt, hogy legyen magasabb bér, de ott azt mondták, hogy idén nem, majd csak jövőre, most csak mondtam valamit. Uh-huh. Tehát lehet, hogy lesz olyan ok, csak, és lehet, hogy lesz már hamarosan fizetésemelés, csak ő még azt nem mondta el. De lehet, hogy különben pont két hét múlva jelentette volna be, és akkor megnyugszik a munkavállaló is, hogy ja, oké, akkor köszönöm, akkor nekem ez volt. Tehát ezért mondom, hogy nem szabad gyártanunk semmelyik fejben, sem a munkaadói, se a munkavállalóiban, mert ez nagyon gyakori, de ez az emberi kapcsolatokban is, hogy azt gondoljuk, hogy a másik mit gondol, vagy mit hisz, vagy mi van az ő fejébe, és ha sokszor leülünk beszélgetni, akkor kiderül, hogy nagyon más, tehát hogy nem ez. Hogy nem ez. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy tényleg mind a két oldalnak folyamatosan, ha kommunikálnak, akkor ki fognak jönni azok a dolgok, amik fontosak.
Világos. Jött ugye olyan komment is, hogy az milyen extra helyzet már, amikor bemutatják az utódodat. És,
hát igen, én azt gondolom, hogy ilyen nem, tehát nem ebben a szituációban szokott lenni, de olyan van, hogy az exit interjú ugye már egy vége valaminek, ő fölmondott, és akár együtt választják ki különben a következő embert, vagy egyszerűen együtt kell még dolgozni egy kicsit. Én még arról azért nem nagyon hallottam, hogy valaki fölmondott,
és a akkor
az exit, mert hogy mi az értelme, hogy bemutatják, mert olyan van, hogy mondom, együtt kell dolgozni, ilyen létezik.
Igen.
De azért, mert át kell adni a munkát, vagy bármilyen. De hát, ha én fölmondtam, akkor nekem az miért fáj, hogy most ott valakit bemutatnak. Így ezt nem is értettem, vagy nem. Tehát persze, az megint más, ha kirúgnak.
Aha.
És akkor még be is mutatják azt, aki az utódom lesz. Hát igen, arra azt mondom, hogy az úgy emberileg nem biztos, hogy igen. Jó. De amikor én mondtam föl, akkor ennek nem látom olyan nagy problémáját.
De szalad az idő. Még az exit interjú módjára jöttek észrevételek, például töltögetős link. Na, azt gyanítom, hogy nem a
Na hát igen, hát erre mondtam én azt, hogy ne. Tehát, hogy ezt nem is értem, hogy ez valakinek hogy jutott eszébe. Valószínűleg úgy különben, hogy mondjuk beszélünk egy multi, vagy globál cégről, mert nem az a lényeg, hogy multi valami, mert lehet, hogy itthon csak 10 fővel működnek, hanem tényleg annyira sokan vannak, hogy mondjuk egy HR-es nem tud mindenkivel leülni, mert nem tudom én, egy 1000 fős cégben mindig lesz 20-30-40-50 ember, aki fölmond. Na de hát azért akkor van egy vezető, tehát mindenkinek van egy vezetője, akkor az exit interjút csinálja a vezető.
Igen.
És lehet, hogy nem annyi minden jön ki, de egy töltögetős link, hát pont, hát az nagyon nem. Tehát, hogy remélem, hogy hallgatják ezt a HR-esek, nagyon nem.
Bízunk benne, igen.
Hát, hogy ilyet nem csinálunk. Hát ez lenne a lényeg, hogy leülünk, és emberileg egymás szemébe nézve, diszkréten átbeszélünk dolgokat, ami aztán segítheti akár mindkét oldalt.
Igen. Aztán tehát, még szintén az ide vezető út, hogyha közben, ugye felmerült panaszként, hogyha közben nem hallgatnak meg, tehát eljutok a felmondásig, mert egész egyszer lepattannak az észrevételeim, akkor miért gondolom azt, hogy majd érdekli őt az exit interjú, vagy hogy azzal kezd valamit?
Én erre azt szoktam mondani, hogy semmi sem sosem felesleges, és erre nagyon jó példák ugye a gyerekek, a gyereknevelés, hogy hányszor érezzük azt, hogy elmondtam már 100-szor, és mégse, és aztán végül mégiscsak beépülnek ezek a dolgok, és a saját gyerekünk egy csomó olyan szokást és egyebet vesz föl, amit különben mi is. Uh-huh. Tehát akár mondatokat használ, amiket mi használunk, vagy ugyanazt mondja a gyerekének majd, amikor unokánk lesz, és látjuk, hogy kvázi ugyanazokat mondja, amit mi mondtunk neki. Tehát a dolgok beépülnek, és lehet, és én azt gondolom, hogy ha mindenki merne egy exit interjút akár kérni, tehát nem csak az a lényeg különben, hogy van-e a cégnél, és létezik-e, hanem most nem kell exit interjúnak hívni, csak azt mondani, hogy én el szeretném mondani, hogy mi vezet ide. Akkor ennek a kultúrája ki tud alakulni a cégben, és egy utánunk jövőt, vagy jövőket már nagyban segíthetünk, meg a szervezetet is. És egy kultúráltan megfogalmazott felmondás és okok, az nem gondolom, hogy problémát okoznak. Biztos, hogy fáj. Egy munkaadó, én is az vagyok, minden felmondás fáj. Mert azt érzed, hogy valamit nem csináltál jól.
Persze.
De nem szabad, hogy ez fáj. Tehát, hogy mondjam, szabad, hogy fájjon, csak nem szabad, hogy haragudjál rá. Mert ő így érzi, és az ő érzéseit kell megérteni. És ezen kell dolgozni mindenkinek, hogy én például az egyik legfontosabbnak tartanám, hogy ne csak tárgyalástechnika tréningek, meg sales tréningek legyenek, meg olyan kommunikációs tréningek, ami igazából az üzletet szolgálják, hanem olyan kommunikációs tréning, ami megtanít minket beszélgetni a másikkal.
Uh-huh. Hát igen,
erre nagyon nagy szükség lenne.
Abszolút.
Hogy ez...
Hát
nem
az időnk,
hogy van-e még.
Persze, hogy van, de az időnkből nincsen több.
Jó, ezt akartam kérdezni, hogy van-e még időnk.
A lista végére nem értünk, újabb észrevételeket generáltunk pro és kontra, úgyhogy ott tartunk a parcakat, tulajdonképpen még nem tudom hány epizódot lehet ebből csinálni.
De szerintem ez a fontos, hogy, és én azért tartottam fontosnak, hogy egy párat, ami jött kommentnek, válaszoljunk és átbeszéljünk újra, mert ebből is látszik, és akkor ez egy nagyon jó üzenet így a végére a HR-nek és a vezetőknek, hogy akarják az emberek, szeretnék, csak szeretnék megtalálni azt a módot, amiben őszintén elmondhatják. Tehát ezt kell megtalálnunk, és lehet, hogy ez évek, de legalább most de azt remélem, hogy egy pár cégnél elindul valami, vagy pár munkavállalóban elindul valami, és hogy feldobjuk a következő témát, mert ez nekem is ötletet adott, hogy mi legyen a következő. Aha. Mi van akkor, amikor visszamegyünk az előző munkahelyünkre? Menjünk-e vissza? Jó ötlete? Na, erről fogunk legközelebb beszélgetni.
A felmelegített, töltött káposzta esete. Jó, nagyon jó ötlet. Oké, klassz. Köszönjük szépen ezt a beszélgetést, és várjuk a következőt. Jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm, szia. És mindenkinek nektek is. Sziasztok!
Deák Andrával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
George Eastman az egyik születésnaposunk, akiről meg is emlékeztünk, hogy ő és a Kodak alapítója, és ott volt egy történet a pillanatragasztóval is, nem csak a filmekkel, meg a keskeny film, meg mozifilm, meg nem tudom mivel.
Azt mondta, hogy... Az mi volt? A pillanatragasztó?
Igen.
Az nincs meg.
Hát elmondtam az adlás elején, csak nem figyeltél biztos.
Ja, nem figyeltem, valamit itt kavartam.
Na, valami jó. Célzó, célkeresztet, vagy nem tudom, mint egy Kodak mérnök rá bízták, hogy valami műanyagból kéne valamilyen eszközt fabrikálni, és kitalált egy anyagot, ami mindent csinált, nem lett belőle az amíd, viszont rohadtul ragadt. És akkor gondolták, hogy eladják ragasztónak, viszont ez nem nagyon ment, és akkor a licencet eladták a Loctite-nak, akit hát ugye a nevéből tudjuk, hogy elég jó üzlet csinált belőle, úgyhogy így csúszott ki a kezükből. Na, de azt mondta George Eastman egy alkalommal, hogy amit munkaidőben csinálunk, az meghatározza, hogy mink van, amit viszont a szabadidőnkben csinálunk, meghatározza, hogy mik vagyunk.
Tudni kell, hogy ő nagyon, folyamatosan jótékonykodott, jobbá akart tenni a világot, nagyon fontos társadalmi elkötelezettsége volt, és hát nyilván erre is utalt, és ebbe egyébként ő abszolút jó példával járt elő.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Itt a szeptember az iskola kezdés, és ismét elérhető lesz a Hungarian Startup University program, több mint 30 felsőoktatási intézményben. Ugye ahogy közeledett ez az időpont, mi rendre próbáltunk egy-két beszélgetést folytatni ebben a témában, és megismertetni a hallgatókkal is, de most még egy picit visszalépünk majd ahhoz a bizonyos KH-hoz, és megnézzük, hogy mi ez pontosan. Kundi Mátyás lesz a segítségünkre, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, nézzük, hogy kicsit alapozzunk megint, hát ha valaki nem hallotta az előző beszélgetéseket, hogy itt miről van szó, és mi a célja ennek a, ha jól tudom, kétfél éves kurzusnak?
Igen, a Hungarian Startup University program az Magyarországnak gyakorlatilag az első olyan komplex startup kurzusa, ami egyszerre több intézményben fut, ez majdnem minden magyar felsőoktatási intézményben elérhető ez a program, és valóban jól mondta, ez egy kettőfél éves e-learning tárgy, aminek az első fél évében inkább a lexikális ismeretek vannak fókuszban, tehát hogy mi az az innováció, miért érdemes innoválni, egyáltalán mi az innovációnak a kapcsolata a gazdasággal, hogyha van egy ötletünk, akkor azt hogy kell validálni, hogy kell egy piackutatást megcsinálni, milyen lépcsői vannak a termékfejlesztésnek. És aztán az első fél évet fejezik úgy be a hallgatók, hogy a startup ötletükről egy, mi úgy hívjuk, hogy one pager, tehát egy ilyen egyoldalas dokumentumot leadnak, és aztán a második fél év az, ami gyakorlati szempontból már sokkal izgalmasabb, hiszen ebből a több ezer leadott one pagerből az egyetemek kiválasztanak 200-at, amit a leginkább életképesnek gondolnak, és ezeket viszont a második fél év során el is kezdik megvalósítani a hallgatók. Szervezünk köréjük csapatokat, hallgatókból, mármint az ötletgazdák köré csapatokat, hallgatókból kapnak mentort, segít nekik az egyetem, és aztán a fél év végén pedig egy Demo Day nevű eseményen pitcheli a legpiacképesebb 15 csapat az ötletét. Ez a program...
Mi lesz igen, akkor, ha nagyon bedúran egy ötlet? És teszem azt, feltalálták az új, nem tudom, Facebookot, vagy akármit.
Hát igazából minden évben van olyan csapatunk, akit tényleg? Ott a helyszínen elvisznek, meg kapnak befektetést, és hála Istennek, minden évben van olyan, akire aztán a következő évben így jó gyakorlatként tudunk mutogatni visszafelé.
Uh-huh. Mielőtt szerintem még egy perc, és megkapjuk a hallgatóktól, hogy itt van pagerkedünk, pitchelünk, és Hungarian Startup University programról beszélünk, ugye ezt hozzá kell tenni, hogy angol nyelvű a képzés, és hát nem véletlenül, hiszen startup pereket képez ez a kurzus, akiknek a nemzetközi piacon kell megállni a helyüket.
De ez most újdonság, ugye, hogy angol lett?
Igen, abszolút kettő fő újdonsággal fogunk neki futni a következő tanévnek, és valóban ez az első, tehát a tananyag az eddig írott formában és magyar nyelven volt elérhető. Az írott formával az volt a probléma, hogy azért a célközönségnek számító generáció tartalomfogyasztási szokásai az elmúlt 5-10 évben elég gyökeresen megváltoztak. Úgyhogy videós formátummal fogunk nekifutni a következő tanévnek, és ezt pedig jól mondták, igen, hogy a startup alapítás, mint olyan, illetve a startup az definícióból adódóan egy határokon túl értelmezendő vállalkozási forma, és ezért igen, nem elhanyagolható az angol nyelvnek használata, és nagyon fontos, hogy azokat a szakkifejezéseket, szakzsargonokat, amik a startup világot úgymond körülölelik, azokat nem magyar, hanem angol nyelven sajátítsák el a hallgatók.
Aha. Azt mit lehet tudni, hogy kik választják, arról, hogy kik választják ezt az e-learning programot, mert ez gyakorlatilag egy vállalkozói életpályára készít fel, ugye a startup nem más, mint egyfajta vállalkozás, hogy itt már ezek a fiatalok már gondolkodnak valamiben, már valami ötletük van, vagy azt mondja, hogy én ezt megnézem, megtanulom, és tisztába kerülök ezzel, mert mi van, ha jön egy ötlet, és én azt szeretném azt az innovációt piac képessé tenni.
Vegyes igazából, tehát van ilyenünk is, meg olyanunk is. Van, aki tényleg csak a vállalkozási lét iránt érdeklődik, és azért vezi fel ezt a kurzust, van, akinek pedig már konkrét ötlete van. Mondjuk szerintem többségben vannak azok, akik valami konkrét projekttel, vagy konkrét ötlettel érkeznek. Egy startupnak a sikerét azért azt tudja jelentősen befolyásolni, hogy mindenféle, tehát hogy több kompetencia legyen egy csapaton belül, és nagyjából nálunk is így néz ki a kép, hogy ugye a jelentkezők fele az nagyjából a mérnöki, illetve a társadalomtudományok oldaláról közelíti ezt meg, a másik fele, ők pedig inkább tehát a mérnökök a természettudományok oldaláról közelítik meg, és aztán van egy adag közgazdát, akik pedig inkább a társadalomtudományok oldaláról, tehát az egyikőjük a kutatásban és a fejlesztésben, a másikójuk pedig inkább a piacra vitelbe tud ügyes lenni, a sikert pedig a kettőjüknek az együttműködése adja meg.
Uh-huh. Kicsit még kukkancsunk rá az intézmény oldalra, hogy az egyetemek akkreditációja az hogy folyik? Az egyetemek keresik meg a NIU-t, vagy a NIU az egyetemeket, hogy ezt a képzést a tanrendjük beilleszék. Ez hogy zajlik ez a folyamat? Ugye 30-nál több felsőoktatási intézményről beszélünk már, ahol elérhető a képzés.
Igen, alapvetően lehetnek azért differenciák abban, hogy az intézményeknek a új kurzusokat milyen belső folyamatoknak és belső eljárásrendeknek kell alávetni, de azt tudom mondani, hogy hála Istennek 2020 óta egy elég stabil intézményi háttérrel működik a program. Az új csatlakozókat mi szoktuk általában megkeresni, de arra is van egyébként példa, hogy minket találnak meg. Most pont a napokban volt egyébként kettő új érdeklődőnk, aki valószínűleg még szeptemberben is fog csatlakozni a programba.
Uh-huh. Még egyszer arról, hogy hányan vették eddig igénybe, és mire lehet számítani? Hogy
az elmúlt 4 év alatt, ugye?
Jelentkező lesz.
Igen, ez lesz most az 5. éve a kurzusnak, és eddig körülbelül egy 15 000 diák vette fel ezt a képzést.
Ez nagyon jó hangzik, hogyha azt nézzük, hogy ilyen innovációs területen ezeket az ismereteket hányan sajátítják el a fiatalok közül.
Igen, ez mindenféleképpen egy szép szám, és a programnak az egyik része az mindenféleképpen egy mennyiségi elérést kell, hogy produkáljon. Én azt gondolom, hogy így számok tekintetében ennek kapcsán rendben vagyunk. A programnak a második fele azoknak, annak inkább minőségi elvárásoknak kell megfelelni, tehát azt szeretnénk, hogy minél több jó projekt, illetve minél jobb projektek és minél több jó szakember jöjjön ki a programból, és azt gondolom, hogy most az idei meg a közeljövőben a munkánk az mindenféleképpen a minőségi fejlesztést is fogja célozni.
Oké, nagyszerű, hát akkor sok sikert a továbbiakhoz. Nagyon köszönjük a beszélgetést, szép napot!
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót!
Minden jót, viszontlátásra! Kutni Mátyással, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatójával váltottunk pár szót.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon!
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Na,
hol tartunk?
Ezt akartad? Ne, szerintem ezt.
Ezt.
Lehetne olyat, hogy mai szám rovat? Kérdezi a hallgató. Igen, ez a 9,5%-os Nvidia zuhanása Wall Street-en. Ez elég kemény. 280 milliárd dollárnyi kapitalizáció tűnt el egyetlen kereskedési nap alatt, ami mondjuk a magyar GDP másfélszerese. Ez a egy nap alatt...
Tényleg 100 000 milliárd forint körül van.
Igen? Egy cégnek az egy nap alatt elért tőke érték, a piaci érték hízott bukója, mert hogy az Nvidia iszonyatosan nagy lett.
Hát ugye az S&P 500-ban is olyan súlya, hogy ahogy az idei, hát még a tetőhöz képest olyan 18%-os emelkedésnek az egy harmadát hozta az Nvidia, úgyhogy ha ő megrogyik, akkor az S&P-t is szépen viszi magával. Úgyhogy igen, ez egy nagyon komoly súly, komoly méret.
Nos, milyen üzenetet láttál még? Most jönnie kell a hírek, nem?
Hát szerintem jöjjön a hírek, mert most neki állok itt keresgélni, akkor...
Ismét megosztónak bizonyult természetesen az exitról. Csak kapkodjuk a fejünket. Érdemes volt róla valószínűleg még egyszer beszélni.
Czoller Andrinak adjuk a terepet, utána visszajövünk, folytatjuk a villás reggelit.